402-es szám énekünket énekeljük, mely így kezdődik karácsony ünnepében.
Igen, most nem elhagyjuk az idejét. Nézzük meg olyan szóban, az ajándék. Jézus Krisztus az ajándék. Nem csak szentestélek, és nem csak az ünnep napjaira. Minden napra. Azt nem legyen úgy ez az ajándék, Jézus helyett egy szállást adunk a szívünkben. Nem csak ma, hanem áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a gyülekezet minden egyes tagjának. És szeretném megköszönni mindenkinek az egész éves szolgálatát. Szeretném megköszönni a 2025-ben évben nyújtott segítségeket, támogatásokat. Köszönöm elnézést a fegyezésére a veletek való közösséget. Köszönjük a segítséget, az egyes szolgálás örökét. Reménységgel vagyunk, hogy úgy nem adjuk ugyanezeket a 2026-od és esztendőn, és mindjárt továbbra is megtapasztalhatjuk a végtelen szeretetének indulmának minden állás áldását. Ez az év sok próbával telt év volt, és az év vége felé közeledve imádkozom a békességért, az egységért, a szabadulunk áldását, tisztulását. Szeretett testvéreim, szeretném megköszönni a gyülekezet nevében és a Patmosz Alapítvány támogatását és segítségét, amit a gyülekezetnek adott. De szeretném megköszönni a gyülekezet támogatását és a Patmosz Alapítványnak, hiszen a testvérek támogatása nélkül ezek a támogatások nem születhettek volna. És szeretném megköszönni mindenkinek azt a támogatást, amit az egyházközségnek adott, hogy egyházközségünkön maradhatott, és a nehézségünk vagyunk együtt szeretettel, békességben. Nagy szeretettel kívánok nektek áldott karácsonyt, és boldog kegyelemben az, hogy megesztető. Áldás békesség. A szolgálatok.
Köszönjük szépen. Én is már csak annyit fűznék hozzá, ami már el is hangzott, hogy először is, hogy a gyülekezeti újságnak, a gyülekezeti hírmódónak a karácsony számát, aki nem kaptunk készhez, az majd amikor elhagyunk a templomot, akkor ez elemi van lehetőség, és én is átadom a karácsony ünnepeket kívánok minden kedves testvérnek. Folytassuk ének szóval, az Isten tiszteletet, a 403-as számát énekeljük. Gyere, mindnyájan örülünk, és szívünkben igazunk meg született Úr Jézus. Kezdődik első sor. a második fejezetéből az első 12 verset. Amikor megszületett Jézus a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidó újszülött király? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudói, tudatodódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus. Azok pedig ezt mondták: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te Betlehem, Júda földje semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes király titkon hivatta a bölcseket, pontosan megtudatolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: menjetek el, pontosan kérdezősködjetek a gyermekről, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki. Őt pedig a király meghallgatása után útra keltek, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, mágyával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjénk és mirhát. És mivel álomban itt is kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek haza. Isten tegye áldotta az ő igének a hallgatását, szívünkbe való fogadását és megtartását. Gyertek testvérek, ezért fennállva és a fejüket meghatnánkozzuk. Drága Istenünk, köszönjük neked karácsonynak a szent ünnepét, köszönjük azt, hogy elküldted a te fiadat Jézust, azzal a hatalmas nagy küldetéssel, hogy megmentsen bennünket az ő életre árán. Hálásak vagyunk azért, hogy a feltámadásában ajándékot kaptunk tőled, nem csak karácsonyra, hanem az örökké valóságra. Köszönjük Istenünk, hogy minden évben újra és újra emlékezhetünk a te szeretetednek az ünnepére. Így áld meg a gyülekezetünket, áld meg a gyülekezet vezetőségét, minden egyes tagját. Tegy úgy is meg azokat, akik betegséggel küzdködnek, akik akár betegen vannak itt, vagy orvosi kezelés műtét után vannak, vagy előtt. Te adj nekik gyógyulást Szent Lelked által, és erőt ahhoz, hogy fel tudjanak épülni, hogy minél többet itt tudjunk együtt lenni téged, hallgatva, rólad hallgatva. Kérünk, Urunk, áld meg azokat is, akik az ünnepekben egyedül vannak, magányosak, szomorúak, áld a betegeket, a szegényeket, az álmákat, áld azokat, akik otthonokban élnek, áld azokat, akik gyászolnak, te légy velük, és légy a mihőriző pásztorunk is. Add, hogy a karácsony ígér üzenete ne csak most karácsonykor, hanem a hétköznapokban is elkísérjen bennünket. Amen. Testvéreim, az ige hirdetése előtt a 401-es számú énekünk első három versét énekeljük: Krisztus Urunknak áldott születésén. Így kezdődik ez az énekünk. És mivel állóban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek haza. Amen. Testvérek, foglaljuk el. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Karácsony ünnepében össze szoktunk gyűlni a templomokban, sokszor felidézünk újra és újra a jól ismert karácsony történetége szakaszait, mégis sokszor ilyen félreértésekre élünk, különböző sztereotípiákat is gondolunk a karácsony történettel kapcsolatban, vagy magával az ünneppel kapcsolatban. Az iskolában, amikor például a karácsonyt megkérdezem, hogy szerintetek ez most mit jelent, mi ez, hogy karácsony, a gyerekek mindig a kalácsot szokták rávágni, semmi köze nincs a kalácshoz, karácsony szónak, hanem így Istenünknek a megtestesülési ünnepeljük. És a megtestesülés van latinul inkarnáció, és abból lett a karácsony. Csak ezt a világ ember pedig főleg nem tudja, de miért nagyon fontos ezt tudni, hogy a karácsony ünnepében semmi más nem ünnepünk, csak azt, hogy a mindenható hatalmas Isten megszületett értünk, ember élet értünk Jézus Krisztusban. Két ember csoport látogatja meg a megszületett megváltót, aki volt tegnap a templomban, a tegnapi hosszabb egy ige szakaszban a pásztoroknak a meghívása eljövetelen volt, akik oda mentek Jézust megnézni, született kisbabát a jászolhoz, és a mai hosszabb egy ige szakaszunk pedig a másik ember csoportról szólt, akik a napkeleti bölcsek. Érdekes, különös figurák ezek a bölcsek. Nagyon sok minden fűződik hozzájuk is, ami téves gondolat, rengeteg. Ilyen egyből az, hogy ami a nagyjából az 5. századtól terjedt el az emberek között, egy ilyen legenda, hogy ők három király adtak nekik nevet is, közben semmi közük nincs a királyokhoz, meg nem is biztos, hogy hárman voltak. Ugye három ajándékot vittek, de a Szentírás sehol nem ír arról, hogy ők hárman lettek volna. Főképp a nevüket nem. Azért adtak nekik ilyen nevet, hogy Gáspár mennyi Boldizsár, mert azok ilyen babilóniai perzsa nevek, hogy Kaspár, Melchior, Baltazár, és de ennek is nincs csak spekuláció, igazából erről nem tudunk semmit. Azt viszont tudjuk, hogy Izsaiás a próféta megjövendőlte azt, hogy ha megszületik a Messiás, akkor gazdag emberek fognak gazdag ajándékokat vinni neki. Ráadásul ugye erre a sztereotípiára, hogy ők három király, ráerősít az, hogy királyok érkeznek a messzi Sebából, aranyat tömjén hoznak, itt hangzik a profécia, de ugye az ószövetségi szöveg király szabad a gazdag embert is jelentette. Tehát igazából három ajándékot hoztak, és tehetős tudósokról van itt szó. Arról is szó esett, vagy elgondolkozhatunk azon, hogy honnan tudhattak arról, hogy a zsidóknak milyen proféciáik van. Mert ugye a zsidóság várta a messiást, a messzi napkeleten ugye ott a Babilóniában a perzsák éltek egyéb különböző népcsoportok, viszont azt tudjuk, hogy ha Ézsaiás proféta megjövendőlt azt, hogy a messzi Sebából érkeztek, Seba területén éltek a zsidóság tagjai, lettek oda betelepítve a babiloniai fogság idejében, ezért ugye el is keveredhettek ott a különböző népekkel. Még az is lehet, hogy az említett bölcseink valamilyen álgon ezeknek a zsidóknak a leszármazottai voltak. És így már egyről tudjuk azt, hogy miért volt nekik olyan fontos, hogy a proféciát megőrizték ilyen sok-sok hosszú éven keresztül, azért a babiloniai fogság az régebben volt, Jézus születésétől, és nem csak hogy megőrizték, hanem ugye utána is jártak. Három szakasza volt az ő útjuknak. A bölcsek útja először is az otthonútól vezetett napkeletről a Jeruzsálem városáig. Nagyon messziről indultak el, és ugye kilométerekben is több ezer kilométert kellett megtenniük. Nem tudjuk, hogy mikor indultak, nem tudjuk, hogy mennyi idő volt, de a régi ókori időben nézve valószínűleg hónapokon vagy akár éveken keresztül utazhattak. Láthatták, ez is egy ilyen olyan, amit az emberek gondolkozásra tesz hozzá, de talán van benne valami, látták a ugye, csillagászok, ezt tudjuk róluk, láttak a Jupiternek, a király csillagnak és a Szaturnusznak, ami Izraelnek a csillaga, az együttállását, és ez vezette őket arra valószínűleg, hogy elinduljanak, mert most születik meg a várva várt Messiás. Ezen az is látszik, hogy Isten milyen különböző módon tud elérni embereket, amikor hív valakit magához. Mindenkit úgy, amire fogékony, amivel foglalkozik, amiben többet keres Isten. Ugye a csillagászokat, a csillagászaton keresztül érte el bennünket, és rengeteg módon elérhet Isten, hogyha hív bennünket. Van, aki szeret olvasni, van, aki a csendben találja meg ezt a pillanatot, van, aki az imádságban, van, aki éneklésben, és ezt a hosszú sort még lehetne folytatni. Akit Isten szeretete vonz, akit Isten szeretete hívogat, az bármilyen nehéz út előtt áll, az elindul az ő hívására, és akkor el fog jutni hozzá. Nincsen Istennél olyan, hogy ebben a hívásban valami az útját állnán. Nem, nincsen kikötés annak, hogy valaki vallásos nevelést kapjon, nincsen olyan kikötés sem, hogy nem. Olyan sincsen, hogy valakinek erkölcsileg tisztának kell lenni, vagy nem. Hogyha Isten hív bennünket, akkor nekünk arra válaszolnunk kell, és elindulni őt követve. Amikor megérkeznek a bölcsök Jeruzsálembe, nyilván a palotára mennek, hát mert a zsidó király a Ormásról születhetne meg, és ott találkoznak Herodessel, a báb királlyal, itt a római birodalom ültetett oda a trónra, hogy hát legyen a zsidóknak egy királya. Aki ráadásul két színű is volt, a mondatai közül egy gyilkos irigység is meghúzódott, gyilkos indulat. Féltékeny volt erre a proféciák által ígért királyra, de ezt nem mutatta ki a bölcsek felé. Azért ironikus ez az ő féltékenysége, mert ahogy említettem, ő egy ilyen báb király volt, igazából nem tisztelte senki, igazából nem volt semmi hatalma, mégis így féltékeny volt arra, nem akarta az ő hatalmát elveszteni, pedig igazából nem is volt neki semmi. Ez egy nagy csalódás lehetett volna a bölcseknek, ha ezt megtudják, de már az is csalódás volt valószínűleg, hogy Izrael nem foglalkozik ezzel a megígért messiással. Ugye a szakemberek, az írástudók meg lettek kérdezve, és amikor ők kérdezik, akkor már utána járnak, hogy a tényleg Mikeás proféta könyvében van egy profécia, hogy talán Betlehembe kéne megszületni a messiásra. Ez egy nagy csalódás lehetett ezeknek a bölcseknek, hogy az írástudók így jártak hozzá, meg egész Izrael, ráadásul küldték őket, hogy menjenek, nem tartott velük senki. Csalódhattak, de mégis elindultak oda, ahova Isten hívta őket. Csalódás, amikor az ember Isten útjára rálép és elindul, az elkerülhetetlen, mert az ember sokszor emberekbe bízik, vallási vezetőkben, közösségekben, csoportokban, olyan emberekben, akikre felnéz, és hogyha valami történik, valami megrendül ebben a bizalomban, akkor ugye csalódhatunk, akár még a kereszténységünkben is, de mindig ezt a kettőt külön kell választani. Azt, hogy az emberekben bízunk, vagy Istenben bízunk. Az emberekért lépünk rá Isten követésének az útjára, vagy Istenért, akiben sosem lehet csalakozni. Tehát semmilyen csalódás miatt ne álljunk meg, ne forduljunk vissza, hogyha rálépünk az Isten útjára, hiszen a bölcsök példáján is látjuk, hogy ők kerestek, elindultak ezen a úton, találkoztak végig Jézussal, ez volt az ők jutalmuk, és a Jézussal való találkozás pedig megváltoztatta az útjukat, az életüknek az útját. Milyen útról van itt szó? Milyen a bölcsek útja? Három nagyon fontos elemét emelem ki az ők útjuknak. Az első, hogy ők ráléptek az Istenre figyelés útjára. Nagyon érdekes, hogy ugye ezek a bölcsek eddig sok mindenre figyeltek, sok minden jelet néztek, tanulmányoztak írásokat, vezette őket ez a csillag, akkor az írásoknak valamelyik a Biblia ismerete is vezette őket, sőt, még Herodesnek a szava is. Ezek viszont külső jelek voltak csupán. külső, a világban megtalálható jelek, olyan dolgok, amikre sokszor mi is figyelni szoktunk, és ezek valahogy rossz irányba terelik a gondolkozásunkat. Az ismerősök véleménye, barátok véleménye, a világ véleménye a kereszténységről, vagy különböző hírek, amiket hallunk, amikkel szintén itt a bölcsőket és a kereszténységet is különböző sztereotípiákat adhat a világ embere. Ezekre figyelünk, akkor csalódunk. Istenre kell igazából figyelni. Azért mondtam azt, hogy ez az első, legfontosabb lépés, amit megtettek a bölcsek, az Istenre figyelés útjára léptek rá, hiszen eddig sok mindenre figyeltek, viszont az utolsó útjuknál, amikor már Betlehemből kell elindulni, már itt Istenre figyelnek, egy belső szóra. Nem írja le a Szentírás azt, hogy angyal jelent meg neki, hanem azt, hogy államban kaptak útmutatást, hogy elinduljanak. Egy belső szót, egy belső harc szerint szót, amiről hallunk Élés prófétánál is, amikor ő ott van a hegyen, és egy harc szerint hang szól hozzá, amiben Isten szavát hallja meg. Mi sok mindenre szoktunk figyelni, de hogyha ezekre a dolgokra figyelnék, akkor tévi útra terelődnénk rá. Látjuk a változást is a bölcseknek az útjában, ugye olvastuk, hogy más úton tértek vissza a hazájukba. Pedig egy nemes emberrel, egy királlyal beszéltek, pedig ugye megkapott az ígéret is, hogy akkor majd visszamennek is szólnak, de Isten szólt nekik a szívükben, és ők akkor tudták már, hogy mit kell helyesen cselekedni. Aki Jézussal találkozik, és rálép az Istenre figyelés útjára, annak a gondolkozása teljesen megváltozik, és felismeri, hogy más utak is vannak, mint amiket addig ismert. Megtanulja, hogy a legfontosabb út itt a Földön az a szeretetnek, a békességnek az útja. Megtanulja, hogy vannak más módszerek is, hogy megnyerjünk egy embert az erőszakon vagy a zsaroláson kívül, ami lehet a szeretet útja. Azt is megtudja, aki Istenre figyel, hogy lehet tisztán is élni. Nem kell különböző dolgokhoz nyúlni ahhoz, hogy a Földön boldogok legyünk. Ugyan nem ez a legrövidebb út ahhoz, hogy az embernek jó létje, jó legyen a Földön, de viszont ez a legbiztosabb út a békességhez és a boldogsághoz. Nagy kegyelem számunkra, testvéreim, hogy mi már ezt a történetet hallgathatjuk, tanulhatunk belőle, hogy induljunk el mi is az Istenre figyelés útján. Nagy kegyelem, hogy ez már megtörtént értünk, nagy kegyelem az is, hogy már elindulhatunk ezen az úton. És hogyha Isten végigvezet rajta bennünket, és ráfigyelünk, neki engedelmeskedünk, akkor át fog bennünket is formálni. Láttam egy 13. században készült ilyen művészeti alkotást, ami a bölcsekről szól, amikor alszanak, állóra kaptak kijelentést. Ide már ide tettek egy angyalt, amiről nem olvasunk a Szentírásba, de attól még ez az ábrázolás megfogott engem, hogy a bölcsek közül az egyik felkel, azt mondja ezen az ábrázoláson, felnéz az égre, ott egy angyal, aki meg tovább mutat az égre, ugye Isten felé. Ez az Istenre figyelésnek az útja. Megérintette őket, és megváltoztatták a célt, a célirányukat. Gondolkozzunk el, kedves testvéreim, hogy bennünket Isten ígéje már ilyen célzott módon megérintette bennünket, annyira, hogy annak hatására teljesen megváltozott az életünknek az útja. A második út, amire ráléptek ezek a bölcsek, az Istenre figyelés útja mellett az engedelmességi. Mert Istenre lehet figyelni, ez olyan, mint amikor a gyermek figyel a szülőre, de nem biztos, hogy megteszi azt, amire kéri. Hát az engedelmesség útja itt jön képbe. Fontos az, hogy megtegyük azt, amire Isten szólít bennünket. Két út állt ugye itt a bölcsek előtt, ez volt itt a válaszút. Vagy az irigységnek, a gonoszságnak, a képmutatásnak az útja, ugye, amely Herodeshez vezette volna őket, de ez lett volna a széles út. Arról tudjuk azt, hogy ez nem a keskeny út, a keskeny útról azt tudjuk, hogy kevesen vannak, akik megtalálják azt Máté evangéliumában. Viszont a másik Isten útja, és ez bizony ez a keskeny út, a megváltás, az engedelmességi, amely sokszor lemondással is jár. És ez a két út mondok egyenes különbözik egymástól. Miért? Mert az Isten gondolata mindig ütközik az embernek az akaratából, az ember gondolatából. És Ajás próféta előbb is beszél, hogy bizony, aki gondolataitok nem az én gondolataim, és aki utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Miben mutatkozott meg ez a pártfordulás az életünkben? Ugye ígéretet tettek, amit már mondtam, Herodes királynak, ám a Szentlélek által Isten megüzente nekik, hogy ebben az ígéretben egy csata rejlik. Ugye nem embernek engedelmeskedtek, hanem Istennek. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk erről az ige szakaszról. Hiszen megnyitotta Isten az ő szemüket, az ő gondolatokat, az ő tudatukat, megmutatta nekik, hogyha bizony visszamennek, annak rossz vége lesz. Megmutatta nekik, hogy igazából az ár, szerénység, ár, kedvesség mögött milyen is ez a kondes. Istentől minden olyan ígéret teljesítése, ahol felmentést kapunk, ami tudatlanságból történne, vagy amely a bűn szolgálatába állítanak bennünket. Ezért fontos az, hogy ne csak figyeljünk Istenre, hanem engedelmeskedjünk is neki, még akkor is, hogyha minden ellene mondanak. És az utolsó út, amelyről ma szólni kívánok, testvéreim, az a visszavezető út. Hova vissza? Hova visszavezető út? Hát bennünket a hétköznapokba visszavezető út. Mert bizony a karácsonyi esemény után bölcsöknek is haza kellett térni az otthonaikba. Hasonló dolog történt a pásztorokkal, hogy a pásztorok is, amikor hazatérnek, akkor ők evangélistává válnak, az örömhírt elkezdik a városban mindenhol mondani az embereknek, bölcsöknek is haza kellett térni a hétköznapi események közé. Vissza az otthonukba, de már teljesen más szívvel. Megtanulták, hogy hogyan kell és érdemes Istenre figyelni, és miért is érdemes neki engedelmeskedni. Gondolhatjuk azt, hogy ez karácsony másnapja, az ünnepek már elmondanak, hogy leszedjük a házban a díszeket, elpakolunk mindent hamarosan, és akkor olyan, mintha karácsony csak egy ilyen múló esemény lett volna. Nekünk is viszont vissza kell mennünk a hétköznapjainkba, oda, ahonnan jöttünk, ki hová, mindenféle nehéz helyzetbe. Például hova? A munkahelyünkre. Talán egy üres lakásba, ahol magányosan vagyunk, talán beteg ágy mellé, mert ápoljuk egy szeretünket, egy betegünket, vagy talán pont, hogy egy rossz, feszültés családi légkörbe. De az biztos, hogy a gondoknak a sűrűjébe, amely talán már karácsonyban is megtalálta bennünket. Vissza kell ugyan térni a hétköznapokra, de nekünk is ez segítség, hogyha a bölcsekről példát veszünk, hogy az Istenre figyelés útján és az Istennek való engedelmesség útján tesszük ezt. Legyen a mi szívünk is ilyen, és hogyha elbizonytalanodnánk, vagy csalódnánk ezen az úton, akkor is bízzunk ő benne, hiszen az első Korintusi levélben olvashatjuk, hogy Isten mindig megmutatja nekünk a legkiválóbb utat. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, látjuk a szent jegyeket, a kenyeret és a bort. Ez emlékeztetett arra, hogy Jézus nem azért született meg, amelyről az ilyen kis aranyos betlehemi kirakatok beszélnek, hogy ő boldogan éljen, amíg meg nem hal, hanem ő egy olyan küldetéssel jött el a világban, hogy megmutassa nekünk Isten szeretetét az ő váltság művével, az ő kereszt halálával és feltámadásával. Erre emlékeztet bennünket az Úr vacsora. Ezért az úrvacsorára készülve, ha már megkezdett 401-es éneket folytassuk, a 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es versenyvel. Eljött már, akit a szent atyát vártok, így kezdődik. mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulhatott, vette a kenyeret, hálát adatva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöreti, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. És internet is fűz hozzá az ige, hogy úgy együnk és úgy ígyünk abból a pohárból és abból a kenyérből, hogy aki méltatlanul veszi magához, az ítéletet eszik és iszik magára. Hogy ez ne így legyen, ezért egy perc néma csendben bánjunk meg Isten előtt a bűneinket, kérjük érte bocsánatot, és köszönjük meg az ő kegyelmét, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. És az ima végén pedig együtt könyörgünk majd az 51-es Zsoltár szavaival. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess fel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet nevettel szívás. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. A bűneink megvallása után, mint vallást, ami hitünkről is fennállva, elmondhatunk fel az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után Isten és a gyülekezet előtt egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre hangosan feleljünk majd együtt. Először is kérdezem, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztusban, akkor mindnyájan elvesznénk, elkárhoznánk a bűneink miatt. Én ezt hiszem és hallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten úgy szerette-e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és hallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mindezért a kegyelemért, hálából az életeteket az Úrnak szentelve, az ő dicsőségére értek, mint az ő általa megváltottak. Én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt, kedves testvéreim, hiszem és hallom. ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgálja, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, amelyet megáll a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, minden bűnbánó szívnek, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. És a kiengesztett pontokat egy készfogással fejezzük ki a környezetünkben ülő testvéreink felé. Foglaljuk el a helyünket, testvéreink, és az úrvacsorához a megszokott rendben járunk. A vacsorokat mindig a fal felé hagyjuk el, először egyik oldalt magunkhoz a kenyeret, utána a középen a bort, és mindig középen térjük vissza a vacsorba. Az én bal kezemnek megfelelő oszlop kezdi az úrvacsorát. Az úrvacsora alatt énekeljük, az elsőnek a 758-as számú énekeljük. Köszönjük Istenünk azt, hogy a Szentírásból mindig tanulhatunk, taníts minket most arra, hogy rád figyeljünk, mindig téged keressünk a hétköznapokban is, és adj arra is adj erőt nekünk, hogy engedelmeskedni is tudjunk neked bármilyen nehéz, bármennyire mások mondanak a barátaink, ismerőseink, hogy a világ, akkor is neked engedelmeskedjünk. Köszönjük Istenünk a kegyelmedet, amit megmutattál nekünk Jézus Krisztusban. Áld meg a mai napunkat, áld meg az ünneplésünket, és áld meg majd az ünneplésből való visszatérésünket is a hétköznapokban. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba, himnusz elénekésével. Thank you.